színű. Kisebb eső, zápor délnyugaton fordulhat elő. A szél megerősödik, estétől helyenként viharossá fokozódik. Délután 12-18, késő este 6-13 fok valószínű. Hasonlóan napos idő várható a következő napokban is, eső nélkül.
Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Lovak bértartásával kezdődött, mára pedig 7 saját lóval és 10 tehénnel gazdálkodik az agrármérnök házaspár Székely-Szabaron a Boróka Majorban. Fő tevékenységük a tejgazdálkodás, amiből kiváló túrót, sajtokat és joghurtot készítenek.
A hely. Riport műsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Burkert Rudolf. Hajnaltáj. A műsorvezető Balogh Tamás.
5 óra után vagyunk 6 perccel. Jó reggelt kívánok, köszöntöm önöket. Április 29-e szerda van. 1770-ben James Cook kapitány ezen a napon vetett horgonyt Ausztráliában, a Botany Bay öbölben, és a vele utazó botanikusok körülbelül 132 addig Európában ismeretlen növényfajt gyűjtöttek. Erről kapta később a hely a Botany Bay, vagyis növénytani öböl nevet. Nézzük, hogy mivel készültünk ebben a fél órában. Júniustól egy különleges tanösvény várja az érdeklődőket Kőbányán.
A szomszédba átmegyünk, ilyen növények nem találhatók, mert ezen a sekély termőrétegben nem élnének meg ezek a növények, itt viszont megélnek, mert itt kertészeti munka folyik több mint 120 éve.
Aztán komoly energetikai fejlesztések történtek a Mecsekerdő idén 30 éves erdei iskoláinál.
A szigetelésen történt meg a faházaknak, azon kívül napkollektor lett, de lesz szerelve mindegyik faházba, mindegyik fürdőszobába, most már onnan jön a meleg víz. Klíma lett beszerelve mindegyik szobába.
A szemléletformáló erdei iskolák egyébként Baranya szerte nagy népszerűségnek örvendenek. Részletek majd 17 előtt. Ha írnának nekünk a Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu, a szerkesztő ma hajnalban Bicsák Eszter. Hangtár mai adása a Mátyásföldi repülőteret mutatja be, mely Budapest térségében az első nemzetközi kereskedelmi légiforgalmi repülőállomás volt, és 1916-ban a magyar általános gépgyár által gyártott repülők üzemi berepüléseinek céljából épült. Később nem volt ritka, hogy naponta akár 15-20 kisebb-nagyobb repülőgép ne lett volna látható, majd a budaörsi repülőtér megnyitása után a Mátyásföldi már csak kitérő repülőtérként üzemelt a légiforgalom számára.
Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozatszerkesztő Társi István.
A Mátyásföldi repülőtéren a traktor dobjára csavart drótkötél az úgynevezett csörlő szerkezet. Egymás után emeli a levegőbe az új magyar vitorlázó gépeket.
A Mátyásföldi repülőtér története 1916-ban kezdődött, amikor a magyar általános gépgyár saját üzemi repülőtereként hozta létre. Bár eredetileg vadászgépek berepülésére szolgált, hamarosan az ország első nemzetközi légikikötőjévé vált. Budapest kapujaként fogadta a világutazókat.
Több mint 40 ezer néző gyűlt egybe a Mátyásföldi repülőtéren, hogy szemtanúja lehessen repülőink változatos bemutatójának.
Ahogy a technika fejlődött, Mátyásföld is modernizálódott.
Mátyásföldi repülőtérről magyar kormányküldöttség indult Washingtonba, hogy politikai és gazdasági természetű megbeszéléseket folytassanak a legidőszerűbb kérdésekről.
Bár az 1930-as évek végétől a katonai célok kerültek előtérbe, majd a szovjet hadsereg évtizedekig tartó jelenléte elzárta a területet a civilektől, ez a kényszerű elszigeteltség különleges értéket mentett meg. A repülőtér talaja ugyanis megőrizte eredeti füves homokos jellegét. Kovács Tibor biológus, természetvédelmi szakértő.
A Mátyásföldi repülőtér tulajdonképpen az egyik utolsó maradéka ennek a nyugati sztyeppe végeknek. Botanikai szempontból úgy szoktuk megfogalmazni, hogy egy zárt homokpuszta gyepet látunk, tehát ez egy homoki talaj. Az egyik ilyen karakter növénye, amit nagyon sokan ismernek, az árvalányhaj, amiből nincsen túl sok, de jelzésértékkel itt van.
A repülőtér gyepének rendszeres kaszálása és karbantartása, ami a repülésbiztonság alapfeltétele volt, akaratlanul is ideális élőhelyet teremtett egy különleges kisemlősnek, az űrgének.
A katonai repülőtereknek, hogyha az országban körülnézünk, ugye az a nagy előnye természetvédelmi szempontból, hogy konzervált bizonyos állapotokat.
Mivel az ürgék a rövidre vágott vagy kaszált füvet kedvelik, a kifutópályák környéke valóságos menedékké vált számukra. A Mátyásföldi ürge populáció fokozottan védett természeti érték, megőrzése kiemelt feladat.
Az ürge védetté nyilvánítása részben azért is történt meg, hogy a nagyobb testű és jóval ritkább ragadozó madarakat is védjük ezzel, hiszen a táplálékbázisát adja az ürge. De egyébként országosan, pont azért, mert ezek az ilyen területek beépítésre kerülnek, ezért az ürgéknek a száma is fogyatkozik, hogyha nincsen táplálék, akkor nincs madár sem.
Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
Nézzük a Kárpát-medence aktuális időjárását. Bécsben 8 fokos a hajnal, még Grazban borult idő mellett 13 fokot mértek. Pozsony 9 fok, Kassa 6 fok, Ungvár 4 fok, Kolozsvár 5 fok, Arad 10 fok, Újvidék erősen felhős idő és 10 fok, Zágráb szemerkél az eső és 14 fok, Ljubljana 12 fok, Csíkszereda erősen felhős idő mellett 4 fokot mértek. 3 perc múlva 4:06, ez továbbra is a hajnal tájadása. A néphagyomány az igazi tavasz kezdetét mindig is Szent György napjától számította. E napon történt az állatok első kihajtása is téli szállás helyeikről, és ekkor fogadták meg a pásztorokat, béreseket, de ilyenkor került sor a jubemérésre is. A hiedelmek szerint ez az időszak mágikus erővel bír. A zöldággal történő kihajtással az állatok egészségét, szaporaságát és a bőséges tejhozamot biztosították. A Bükki Nemzeti Park is kihajtotta 220 egyedből álló szürke szarvasmarha gúlyáját, amely jelentős a természetvédelmi kezelés szempontjából is. Pirisi Csenge riportja.
Így hajtották ki a szürke marha gulyát annak idején is. Sosvári Néhegedűs Éva televezető.
Igen, hagyományosan ugye Szent György napjához kötjük ezt a kihújtási ünnepséget. Ilyenkor kezdődik meg az állatoknak a téli hosszú istálózós állattartásból a legeltetésbe való átszokatása, és ugye ez egészen tart addig, amíg a legelő állapot, illetve az időjárás ezt lehetővé teszi. Ez általában azért olyan október közepe vége szokta megszabni ennek a határát.
Most mekkora az állomány itt a Park állattelepén?
Jelen pillanatban 135 tehén van az anyagujában. Ez azt jelenti, hogy 3 éves koruk betöltése után kerülhetnek bika alá. Innentől kezdődik meg a tenyésztésbevételük. Nekünk most idén eddig 85 borjunk született az ekkora gulyától, de még továbbiak érkezésére feltétlenül számítunk.
Mindannyiukat kihajtják most a legelőre?
Nem. Jelen pillanatban csak az anyaguja kihajtása történik. A telepen várakoznak még a legelőre szoktatáshoz a növendék állatok. Ez azt jelenti, hogy 1 és 2 éves kor között másik gulyában, növendék gulyában egyelőre hímivartól távol legeltetjük őket, azért, hogy egy megfelelő tenyész kondíciót elérhessenek, és majd, amikor beérnek a 3 éves korba, vagy harmadfüves korba, ahogy szoktuk mondani, akkor kezdhetik meg ők is azt, hogy társulnak az anyatársakhoz.
Ez nem csak hagyományőrzés, hanem génmegőrzés is.
Szerepet vállaltunk a magyar szürke szarvasmarha, valamint a kárpáti borzteres fajták megőrzési programjában. Ez azt jelenti, hogy nagyon tudatosan választjuk ki azokat az egyeteket, akik tenyésztésben maradhatnak, és azok, amelyek valamilyen oknál fogva esetleg viselkedésbeli problémák, vagy szarvalakulás, vagy temperamentum, esetleg borjúnevelő képességükben elmaradnak, akkor azok kiszelektálásra kerülhetnek, és így mond, csak a legértékesebb egyedek maradhatnak tovább tenyésztésben.
Ne eridj az elő, hajtsd elő, gyertek csak vissza oda!
3-350 kisebb-nagyobb tartó van az országban.
Meg lehet ma találni a feladatát, a funkcióját ezeknek az állatoknak? Kaltenecker Endre a Magyar Szürke Szarvasmarhát Tenyésztők Egyesületének igazgatója.
Nekünk, mint fajta fenntartó egyesületnek az, hogy a fajta megmaradjon, tehát ez egy alapcél. A fő feladatunk most talán napjainkban, hogy piaci oldalról közelítsük meg. Tehát tudjuk, hogy azért a mai világban a mi szarvasmarhánknak a húsa a tartásával adódóan is egy egészséges hús, hiszen egy öko, és vannak bio húst előállító gazdák is, illetve tenyészetek. Tudjuk, hogy milyen területeken milyen növényeket legelnek, és amit megeszik, azzá válik, tehát egy egészséges hús lesz. Anyatején támogatást tulajdonképpen azt minden szarvasmarhatartó megkapja. Ami plusz forrás, az a in-situ pályázat, ami anyatehénre vonatkozik, az egyesületen keresztül kiadott átőrskönyves tehenek megfelelő tartással és megfelelő szabályok szerint, akkor egy 500 eurót el lehet érni évente per tehén. A hímivar, amit az egyesület mint központi bikanevelés kapcsán végez, az pedig az egyesületen keresztül kapjuk a támogatást, viszont cserében, akik tag, azok ingyen kapják a tenyészbikát. És a tenyészbika tartást azt mi elvégezzük, és a tagjaink pedig ingyen megkapják, illetve amikor már olyan korba jut el a bika, vagy a lányaira kerülne, akkor pedig cseréljük ingyen és bérmentve.
És ezzel is segítik a tagjaikat?
Természetesen, ezt levesszük a vállukról, és segítségként adjuk.
Vandálok rongáltak a Tatai Réti 8-as tónál. Az ismeretlen tettesek fa építményeket és tájékoztató táblákat tettek tönkre, melyeket tavaly újított fel a helyben illetékes horgászszövetség. A madár megfigyelő teljes padozatát felszedték, emellett tanúsvénytáblákat is megrongáltak, sőt volt olyan is, amelyet a víz irányába döntöttek. A terület a helyi természeti nevelés egyik fontos helyszíne is, így a kárt igyekeznek már a napokban helyreállítani. Drexler Anna információi.
Kihelyezett tanórák, madár megfigyelések, tematikus programok helyszíne a Tatai Réti 8-as tó. A Rámsári Egyezmény alá tartozó nemzetközi jelentőségű természetvédelmi terület egyike a város legfontosabb vizes élőhelyeinek, ahol jó ideje ökológiai szemléletű gazdálkodás zajlik. Haltermelést például a Komárom-Esztergom vármegyei horgászegyesületek szövetsége végez, akik a napokban fedezték fel, hogy egy tavaly végzett felújításukat jó részt vandálok megrongálták. A részletekről Zoltai Dániel, a KEMHESZ elnöke nyilatkozott.
Ott érte ki tényleg az erejét, de nyilván, hogy ez nem az a fajta erőfeszítés, ami pozitív lenne. Én azért nem gondolnám azt, hogy ez általános, ugye tudva levő, hogy kidöntöttek egy táblát, illetve a madár megfigyelőnek a padozatát törték el, nevezik vandáloknak őket, de én azt gondolom, hogy hál' Istennek azért ez nem egy általános dolog. A fenntarthatóságnak a tanítása, vagy az a szemléletnek a terjedése azért szerintem sokat számít. Több mint 100 évvel ezelőtt ezteket a tavakat direkt halnevelés céljából hozták létre itt Tatán a nagy vizes tervezések, illetve a vizes átalakítások folytán, ugye egy csomó tó akkor keletkezett, ahol tudatosan ugye halat termelnek, de nagyon fontos talán a Réti 8 abból a szempontból, hogy teljesen negyedik környezeti adottságokkal rendelkezik, csomó olyan faj figyelhető meg itt, ami talán máshol nincs, vagy csak egy helyen van az országban, illetve diákokat is kiviszünk, mondhatnám azt, hogyha egy kicsit szenzációhajást szeretnék lenni, hogy egyfajta csoda itt a város közepén. Vármegyei Horgász Egyesületek Szövetségén mi haltermelést végzünk, ott igyekszünk abból ellátni, vagy abból is ellátni nagy dunai kötelező telepítéseinket, illetve hát próbálunk az 58 tag egyesületünkbe, aminek több mint 30-nak van saját vize, értem itt a saját tavukat, hogy oda is egészséges halat juttassunk, illetve hogy valamivel olcsóban jussanak hozzá.
A horgászok maguk is elkötelezettek a természeti értékek megóvása mellett, így már intézkedtek is az eredeti állapotok visszaállításáról.
A héten rendben hozza, felkértünk egy asztalos szakembert, tehát ágy szakembert, aki ezt helyrehozza természetesen ugyanúgy, mint máskor is, de azért el kell mondani, hogy az önkormányzat is jó gazdája azért ezeknek a területeknek, illetve a képviselőtestület több tagja is odafigyel, hál' Istennek, hogy nagyon tudatosan történik szerintem ez a fenntarthatóság, illetve a környezetvédelem, a vizek védelme a város, illetve a képviselőtestület részéről. Én csak örülök annak, hogy egyáltalán mekkora felháborodást keltett ez a rongálás, mert az azt jelenti, hogy nagyon sokan a szívükön viselik ezt. Nagyon fontos kiemelni azt, hogy az összkép viszont sokkal-sokkal pozitív, mint akár 10 évvel ezelőtt. Tehát az a fajta hozzáállás a sokaknak, akár a horgászoknak is, az már nincs meg. Talán az a szabályozás is, hogy most például, és abszolút nem általánosítanék, nem gondolom, hogy ezt csináltak volna régen a horgászok, de hogy benne van a szabályzatban az, hogy nem ülhet le olyan helyre horgász, például, ahol szemét van, mert vagy szedje össze, vagy különben ugye nem kideríthető, hogy most ki követte el azt a környezetrombolást. De ezzel élnek is a horgászok, meg azt gondolom, hogy egyre tudatosabbak. Nem követik el például azt klasszikusan, hogy a látszat megoldásként összeszedik a szemetet, és rászigetelő szalagozzák a fákra, tehát hogy ez már abszolút nem, vagy nagyon ritkán megfigyelhető, nyilván, hogy ezeket is összeszedjük, hogyha úgy van, vagy jelezzük az illetékes hatóságnak, de azt azért el kell mondani, hogy minden egyes alkalommal feljelentést teszünk, hogyha egy nagyobb környezetkárosítás látunk, illetve talán próbálunk mi is példát mutatni, olyan előremutató tanfolyamokon részt venni, ami a munkánkhoz kell. Tehát most például a Dunai-Poly Nemzeti Parka minden egyes kollégánk, illetve a vezetőség megszerezte a önkéntes természetvédelmi őrminősítést, ami az egyik ugródeszkája lehet annak, hogy ebbe sokkal, sokkal hatékonyabban járjunk el. Illetve hát én azt gondolom, hogy a szervezetek közötti kommunikáció nagyon fontos, az, hogy eltanuljuk egymástól, hogy hogyan csinálja a másik, milyen hozzáállással csinálja, vagy egyáltalán milyen az eljárásrendje a másik szervezetnek.
Júniustól egy különleges tanösvény várja az érdeklődőket Kőbányán. A Közép-Magyarországi ASC Magyar Gyula Kertészeti Technikum és Szakképzőiskola kertjében létrejött a Zöld Kaland tanösvény, ami egy kevéssé ismert, gazdag élővilágú területet mutat be interaktív, minden érzékszervre ható módon. A tanösvény júniustól minden csütörtökön előzetes telefonos regisztrációval látogatható. Az iskola oktatójával, a tanösvény megálmodójával, Laszkovszki Csabával Meszesán György beszélgetett.
Kőbánya legtöbb ember fejében mégiscsak egy iparterület, egy alapvetően elhanyagolt rozsdővezet. Miért itt született meg ez a kertészeti iskola is?
Hát ennek hosszú története van. Itt a Kőbánya történetével összefonódásban szőlő volt, filoxéra elvitte. Volt Kőbánya, utána itt nem csak kő, hanem agyagbányák voltak, és most már egyik sincs. És ezt a területet hasznosítani kellett. Itt Kőbányán azért érdekes, mert itt kertészeti növényeket termeszteni nehéz. Kőbánya az kőbánya. Ha itt egy fát el akarunk ültetni, akkor itt 30 cm-en a pannon mészkő megtalálható, lajtai mészkő pontosítsunk. Következésképp fúrógéppel, csákánnyal kell dolgozni, és mint egy kontineres növényt kell kiképezni a növénynek a gyökérzetét. Ha szomszédba átmegyünk, ilyen növények nem találhatók, mert ezen a sekély termőrétegben nem élnének meg ezek a növények, itt viszont megélnek, mert itt kertészeti munka folyik több mint 120 éve.
Itt 2018 óta elindult egy munka, egy tanösvény. Bemutatná hallgatóknak, hogy miről is szól lesz pontosan?
Ez egy összmunka eredménye. Szerettem volna a tanárkollégákat, a szülőket, a gyerekeket is bevonni ebbe a munkába, hiszen ez nem egy önálló munka. Kérdév alapján megkérdeztük a célközönséget, hogy mire kíváncsiak. A célközönség a tanuló ifjúság. És ezek alapján azt szűrtük le, hogy csak növényekkel nem érdemes tanösvényt csinálni, mert nincs akkora érdeklődés. Egy kisgyereknek a fűfa virág nem jelent akkora örömöt, de minél idősebb egy diák, egy ember, annál jobban érzékeli, hogy a természethez milyen jó a zöldbe kimenni. Az állatokkal kellett bővíteni ezt a repertoárt, és éppen ezért minden tanösvény állomáson állatokra is kitértünk, illetve olyan értékeket is bemutatunk, illetve el fogunk mondani, ami nem látszik a táblán, de ott található. Kevés iskola büszkélkedhet, hogy aranysakál, a borza és róka található egy tanösvényen részsiklóval egyetemben, meg őzek betévednek az iskolába. Ez azt mutatja, hogy itt van élet. Van miért bejönni egy állatnak. Hát akkor egy érdeklődő ember, ha ezt láthatja meg, itt van csodaszép növények, tehát tavirózsa, magnólia és a többi virágzó tavaszi virágok, hagymások, az illata, valaki ide eljön, akkor legyen már része ennek a területnek, és ő is élvezze ezt, mert kicsit úgy, mintha távol volnánk az emberektől, és ha eljönnek, akkor láthatják, hogy valóban van egy ékszerdoboz itt Kőbányán.
Olyan szempont volt, hogy az aktuális klímaváltozási helyzetre felhívjuk a figyelmet, hogy például milyen növényeket lehet bizonyos helyeken ültetni, mik miért veszélyeztetettek.
A mediterrán kertünk erre a válasz. Több kollega mondta, hogy hát gyerekek, itt a klímaváltozás. Olyan növényeket telepítsünk, ami nincs Magyarországon, de a jövő útja, hogy itt lehetnek. És a mediterrán kertet akkor telepítettük, és nagy meglepetésünkre, nem meglepetésre, de azt vártuk, hogy itt megmaradjanak, és megmaradtak. Így a datolya szilvától kezdve, az Izraelben lévő őshonos növényen keresztül a gránátalma előfordul, ami pár évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, hogy Magyarországon adott esetben ilyesmi van, és hogy nem fagy el. És itt vannak, gyönyörűen növekednek, és ez a példa, hogy sajnos, vagy nem sajnos, tudomásul kell venni, van klímaváltozás, de ezek a növények mutatják, hogy lassacskán már a pisztáciát is be fogjuk ültetni, mert hogy annak is már létjogosultsága van a klímaváltozás miatt, és a gyerekeknek is mondjuk, a gyerekek, nézzétek meg, ez a kertészet mutatja a jövőt. És van egy esőkertünk, ami szintén ugyanerről szól, hogy a vizet hogy lehet megőrizni, a növények hogyan élik meg azt, hogy kevés víz, sok víz, hiszen ott egy mesterséges területen biztosítunk a növények számára, és a különböző vízigény szerint vannak a növények elültetve.
Nyílászárócsere, klíma, erdei játszótérfejlesztés, mondhatni ráncfelvarrás történt a Mecsekerdő idén 30 éves erdei iskoláinál. Azért csak ráncfelvarrás, mert ahogy az átadón az erdészet vezetője fogalmazott, nem szükség vagy leromlás, hanem igény hívta életre a módosításokat, hogy a szállások még korszerűbbek, kényelmesebbek legyenek. A szemléletformáló erdei iskolák egyébként Baranya szerte nagy népszerűségnek örvendenek. Április eleje óta folyamatosan érkeznek a csoportok. A sasréti Kikerics erdei iskolában tartott átadón Bicsák Eszter járt.
Papnénémet Tünde vagyok.
Milyen fejlesztések valósultak meg most itt?
A szigetelésem történt meg a faházaknak, azon kívül napkollektor lett beleszerelve mindegyik faházba, mindegyik fürdőszobába, most már onnan jön a meleg víz. Azon kívül a főépületnek a teljes ástfestése történt meg, klíma lett beszerelve mindegyik szobába.
Jó, hogy említi például a klímát, itt egy pillanatra megakadtam gondolatban. Ennek az erdeiskolának a különlegessége mindig is az volt, hogy a fenntarthatóságot azt nagyon az első szempontok között kezelték. Ugye a klíma az nem számít egy fenntartható dolognak.
Elmondom, hogy miért van ez így. Nagyon sok napelem fel lett szerelve 10 évvel ezelőtt, az ezelőtti felújításunknál, és túltermel. Igazából
marad energia?
Marad bőven energia, és itt Sasréten már csak egy család lakik, mellettünk van a vadászkastély, és még most lesz 2 kulcsos házunk, mégis mi használjuk el ezt az áramot. És a vízünk is ásott kútból van, ami Sasrét területén van.
Ripszám István, a Mecsekerdő ZRT vezérigazgatója úgy fogalmazott, hogy ez nem szükségszerűség volt, hanem lehetőség. Hogy kell ezt pontosan érteni?
Ezek a házak most már jó ideje, viszonylag jó színvonalon és komfortos infrastruktúrát biztosítottak az erdei iskolai csoportoknak, tehát nem voltak lelakva, nem volt élhetetlen és nem volt korszerűtlen maga az építmény. Ugyanakkor pedig az energetikai paraméterek tekintetében az energiaárak változása és annak függvényében a költségek növekedése mindenképpen újra gondolást érdemelt, és adódott a lehetőség, hogy ezt a korszerűsítést külső forrás bevonásával, nevezetesen az Aktív Magyarország támogatásával hajtsuk végre, és ennek tükrében meg is mozdultunk, szigetelés került az épületekre, nyílászárókat cseréltünk, és a fűtést is korszerűsítettük.
3 évtizede indult el a Mecsekerdő ZRT-nél az erdei iskola hálózat, mert ma már lehet ennek nevezni, hát 30 évvel ezelőtt ezt nehéz lett volna elképzelni. Ez a sasréti rész, ez mindig egy ilyen kis különleges gyöngyszem volt, és most egész naggyá fejlődött. Hány gyereket tudnak fogadni, vagy mekkora kapacitása?
Alapvetően ez bentlakásos erdeiskolai csoportok fogadására létesült.
Osztálykirándulások klasszikus, legalábbis azt is lehet.
Azt is lehet, és ehhez természetesen programot tudunk adni, akár egynaposat, akár 6 naposat is az erdeiskolai oktatóink, illetve az erdészeink közreműködésével. Kezdetben, amikor indultunk, akkor a szálláshely, ennek az iskolának a szálláshelye alma melléken volt, a kisvasút másik végpontján, az ottani iskolában volt egy csoportos szálláshely vaságyakkal, onnan vonattal jöttek ki a gyerekek erdeiskolai foglalkozásra, de ott laktak. Aztán létrejöttek ezek a faházak. Először 3 faházunk volt, aztán most már 4-re bővültünk, tehát egy komplett buszra való gyereket tudunk elszállásolni. Az egyik faházban pedig a pedagógusoknak van 2 ágyas szobájuk, amiben komfortosan el tudnak helyezkedni. Jellemző is, hogy osztálykirándulások vagy nagyobb csoportok jönnek. Az itteni erdeiskolánál a témanapos iskolai foglalkozások száma az jelentősen lecsökkent, tekintettel arra, hogy a buszköltségek nagyon megnövekedtek, tehát úgy érdemes eljönniük, hogyha több napig itt tartózkodnak.
Még egy dolog, ami talán még nagyon fontos. Én egyszer egy kisgyerektől hallottam, mert próbáltam megérdeklődni tőle, hogy mit is szeret az erdei iskolában, és úgy fogalmazott, hogy ez egy egészen másik valóság, mint amiben ő a városban él. Fővárosi kisgyerekekkel gondolni, hát ez elég döbbenetes volt akkor hallani.
Ez valóban így van. Itt a beszédemben röviden utaltam is arra, hogy a tapasztaláson keresztüli tanulás az egy teljesen másfajta érzés, élmény és tudás. És ezt a tudást passzív módon elrakja az ember, és ösztönszerűen használja az életében.
A Mókus Suli erdeiskola vezetője Sejtler Adrien. A Mókus Sulit milyen fejlesztés érinti, mert hogy most nem ott vagyunk, hanem Sasréten.
Fűtés korszerűsítés fejlesztés valósult meg nálunk is. Nyílászároknál cserére került sor, illetőleg szép új szúnyoghálókat kaptunk, és új játszótérjére meg kell tudtunk bővülni. Igazi gyerek paradicsom volt már eddig is, ezután a fejlesztés után meg még inkább.
A vezérigazgató úr úgy fogalmazott, hogy talán nehéz kivinni a természetbe a gyerekeket, de utána meg nehéz behozni őket. Ezt lehet tapasztalni?
Igen, amikor megérkeznek, akkor még nagyon nyüzsgés, és a legnagyobb kérdésük az az, és hol fogok aludni. És utána akkor el tudunk indulni az erdőbe, és el lehet őket varázsolni. És igen, nehéz utána őket visszahozni, tehát egy patakvizsgálat után, egy erdei séta után, és azt gondolom, hogy szerintem a pedagógusoknak is elég nehéz becsalogatni a gyerekeket este a vacsorához a játszótérről.
Mávinfo. Friss információk a vonattal közlekedőknek. A vonalban itt van velünk Kis Horváth Levente. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Az útrakelőknek jó hírem van, késés és fennakadás nélkül indult az országban a mai vonatforgalom. Pótlóbusz indul Szendrőről 6 óra 17-kor Miskolcra. Pályakarbantartás miatt ma és holnap pótlóbuszok szállítják az utasokat Hegyeshalom és Pozsony között, a Dombóvár-Gyékényes vonalon pedig már csak ma kell pótlóbuszra szállni Jákó, Nagybajom és Somosszob között. Május 1-én életbe lép a Balaton térségében az előszezoni menetrend, sűrűbben közlekedő vonatok, összehangolt csatlakozások és több kerékpárhely várja az utazókat. Pontos változás, hogy minden Balaton felé közlekedő Intercity és Express vonatra helyjegyet is kell váltani Budapest és Balaton közti távolsági utazás esetén. A részletekről bővebben, illetve az aktuális forgalmi változásokról a mapcsoport.hu-n olvashatnak. Jó utazást kívánok!
Köszönjük szépen! 6:06 perccel. Jó reggelt kívánok! Ez a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a Hajnaltáj. A mikrofonnál Balogh Tamás. Békés vármegye igazi dinnye termelő nagyhatalom, hiszen a hazai termés egyharmada itt érlelődik. De milyen termés várható idén? Hamarosan kiderül, most hírek következnek a stúdióban. Beslin Bettina.
Jó reggelt kívánok! A hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. Újabb két miniszterjelöltet jelentett be Magyar Péter. Tarz Zoltán a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumot, Tanás Zoltán pedig a tudományos és technológiai tárcát irányítja majd. Budis Kriszta kormánybiztosként felel a nemzeti társadalom politikai stratégia megalkotásáért, valamint az oktatás, a szociális és egészségügyi területek összehangolásáért. Hétfőn kezdődik a tavaszi érettségi időszak. A következő hetekben 1170 helyszínen több mint 148 ezeren vizsgáznak. Az írásbeliket május 4-e és 22-e között tartják. Elsőként magyar nyelv és irodalomból, kedden matematikából, szerdán történelemből, csütörtökön angolból, pénteken pedig németből érettségiznek a diákok. Átlagos szamóca termés várható idén. Bár a termőterület kissé nőtt, a kedvezőtlen időjárás miatt az idei hozam legfeljebb 7000-7500 tonna körül alakulhat. A fólia sátorban termesztett gyümölcs már kapható, a szabadföldi szamóca pedig május közepén jelenthet meg a kínálatban. A szélsőséges időjárás okozhat még gondokat, és a betakarítás sem egyszerű az idénymunkások hiánya miatt. Heteken át tartó koncert várja a madárbarátokat májusban. Országszerte több településen, vagy azok határában hallhatják az érdeklődők az Afrikából hazatérő fülemülék hangját. A késő délután kezdődő rendezvényeken nem csak hallani, de közelről látni is lehet majd a madarakat, mert sok helyen gyűrűzést is tartanak. Az időjárásról. Napközben a fátyol és gomoly felhők mellett többnyire napos idő valószínű, kisebb eső, zápor délnyugaton fordulhat elő. A szél megerősödik, estétől helyenként viharossá fokozódik. Délután 12-18, késő este 6-13 fok valószínű. Kedves hallgatóink, most részletes körzeti időjárási adatokkal folytatódik a Hajnaltáj Balogh Tamással.
Köszönöm szépen. Budapesten 9 fokos a hajnal, míg Győrben 6 fokot mértek. Moson-Magyaróvár 7 fok, Sopron 9 fok, Szombathely élénk északi szél fúj és 11 fokot mértek. Pápa 8 fok, Veszprém 9 fok, Székesfehérvár 8 fok, Szentgotthárd 10 fok, Zalaegerszeg élénk északi szél fúj és 10 fokos a hajnal. Keszthely 12 fok, Nagykanizsa 11 fok, Kaposvár 10 fok, Siófok 10 fok, Pécs 11 fok, Paks 9 fok, Baja 9 fok, Kecskemét 7 fok, Eger 6 fok, Széchenyi 1 fok, Miskolcon 3 fokos a hajnal. Szolnok 6 fok, Karcag ugyancsak 6 fok, Debrecen 6 fok, Nyíregyháza 5 fok,
Záhony 4 fok, Szeged 8 fok, Békés Csaba élénk északi szél fúj és 7 fokot mértek, Kékestetőn pedig 0 fokos a hajnal. 4:06 Jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió Vidék magazinja, a Hajnaltáj, a mikrofonnál Balogh Tamás, és jöjjön néhány ajánlat a következő fél órából. Nemrégiben méni vizsgát tartottak Hortobágyon, ahol szigorúan bírálták el a megjelent lovakat.
Azok a mének, amelyek itt bemutatásra kerülnek, és sok szempont alapján megfelelnek, és törzskönyv osztályba lesznek sorolva, ezek a mének fogják a következő lónemzedéknek a apai ágát képviselni.
Aztán sikeresen lezajlott az erdészek versenye a kisalföldi erdőgazdaságnál.
Van 6 darab gyakorlati feladat, a famagasságmérés, a számbavételezés, gyérítésjelölés, vadászati feladatok, illetve légpuskalövészet feladatszám is van itt a mai napon.
Azért is komoly kihívás egy ilyen próbatétel a szakembereknek, mert minden erdő más és más, így a feladatokra csak részben lehet felkészülni. Részletek hamarosan, ha írnának nekünk a Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Bicsák Eszter.
Bozsik gazda rovata a Hajnaltájban.
A szemzés, oltás és dugványozás a növények ivartalan szaporításának kulcsfontosságú módszerei, amelyek biztosítják az anyanövény tulajdonságainak öröklődését. Az oltás és szemzés során egy nemes részt, rűjet vagy hajtást illesztünk egy alanyra, míg a dugványozásnál a levágott növényrész gyökeresztetése történik. Elsőre könnyűnek hangzik, de a megfelelő időzítés és a szakértelem elengedhetetlen. Ebben lesz segítségünkre Bozsik gazda.
Tóth László, a gyümölcsfák szemzését mikor lehet végezni, vagy lehet már végezni?
A hajtószemzés ideje júliusban van, az alvószemzésé pedig augusztusban. Szemzésnek azt a szaporítási módot nevezzük, amikor csupán egyetlen egy rügyet, vagyis egyetlen szemet ültetünk át növényi sebészi módszerrel egy másik növénybe. Az oltás esetén ezzel szemben egynél több rügyet viszünk át az adott növénybe, mindkét esetben a legjobb fajtákat szaporítjuk. Ilyenkor tavasszal az oltás ideje érkezett el, de az oltás kizárólag akkor lehet eredményes, ha az alany már netkeringésben van, ezzel szemben az oltócsap még alszik. Ezért az idő már túlhaladta az oltás lehetőségét abban az esetben, ha nem szedtük meg időben az oltócsapokat még a netkeringés megindulás előtt, például novemberben, és nem tároltuk megfelelő helyen, mert ha esetleg időközben kiszáradt, akkor is eredménytelen lesz a művelet. Ha nem így cselekedtünk, akkor a júliusi hajtószemzés a következő időpont az ilyen típusú szaporításhoz, de van más metódus is egyes gyümölcsöknél.
Jó reggelt kívánok, Bokor János vagyok, és az volna az egyetlen kérdésem, hogy a nemes bodzát mikor lehet oltani, és hogyan? Zöld oltással, pásoltással? Egy nagyon rövid kérdés.
Nem oltják a bodzát, hanem dugványozzák. Célszerű majd például jövő tavasszal még a netkeringés megindulás előtt leszedni a dugványokat, ha fás dugványokat akarunk, hasonlóan a szőlőhöz és a fügéhez, és mint például az európai gyökeres szőlővesszőt a szőlőnél, úgy lehet gyökeresztetni a bodzát. Egyébként tősarjakkal is szaporítható, mint a mogyoró vagy mint a ribiszkefélék.
Azt szeretném megkérdezni, hogy mikor célszerű azt a szőlővesszőt levágni, amelyiket szaporítani akarjuk.
Netkeringés megindulása előtt.
Na, akkor erre már meg is kaptam a választ.
A koratavaszi dugványok szedésénél nagyon fontos, hogy még nyugalmi állapotban legyenek a vesszők. Sajnos idén már túl vagyunk ezen, és sokkal kisebb valószínűsége van az eredésnek, mintha nyugalmi időben szednénk a dugványokat. De nem reménytelen a helyzet, főleg akkor nem, ha gyökeresztető port alkalmazunk, és ráadásul megfelelő talpmeleget biztosítunk a gyökereknek, vagyis, hogy a vesszők alján minél előbb kifejlődhessenek a járulékos gyökerek. Egy angol leírás szerint a bodzát júniusban, illetve július elején zöld dugványozás révén is szaporíthatjuk, amikor eléri a félfás állapotot, ezt nevezik félfás dugványozásnak. Ezt írják le angol kertészek, ugyanis Angliában és Dániában is óriási nimbusza van a bodzának. Sipos Béla Zoltán tanár úr, aki a bodza hazai nagymestere, egy tőle kapott összeállításban azt olvastam, hogy Holleanyó nem más, mint egy bodzatündér a vikingek birodalmában.
Ha önnek is van kérdése Bozsik gazdához, hívja a 061-328-7300-as telefonszámot.
Békés vármegye igazi dinnye termelő nagyhatalom, hiszen a hazai termés egyharmada itt érlelődik. Ráadásul idén látványosan növekedett a dinnye termő területe is, amelynek hátterében egy régi terve vált valóra a gazdáknak, mégpedig, hogy megpróbálják a hazai szezont előrébb hozni. Ennek köszönhetően 2-3 héttel korábban találkozhatunk majd a magyar görög dinnyével a piacokon és az üzletekben. Göcő Mátyást, a Magyar Dinnye Termesztők Egyesületének elnökét Horváth Szabolcs kérdezte.
Az időjárás az úgy néz ki, hogy mintha kedvezne a termelőknek vagy a termelésnek, de valójában az éjszakai hőmérsékletek eléggé alacsonyan alakulnak, és nem ritka a 0 fok vagy 2-3 fokos hajnali hőmérséklet, ami igazán próbára teszi a gazdákat és a növényeket. Nappal viszont egész kellemes, jó kiránduló idő van. Azt hinné a városi ember, hogy Istenem, milyen jó időjárás van, pedig ez a termesztésben nem így köszön vissza, és az is nagyon sok probléma okoz, hogy a csapadék hiánya. Rettentően aszályosak a talajok, ahol görögdinnyét ültettek, és öntözik a víz, gyorsan illan el, és távozik a mélyebb rétegekben, úgyhogy a felső rétegeket nagyon nehezen tudják a gazdák feltölteni megfelelő mennyiségű vízzel, hogy a növényeknek az elegendő legyen.
Ezeket a ingadozó hőmérsékleti körülményeket, ezek a palánták mennyire tudják elviselni?
El tudják viselni, persze, hogy nem a legideálisabb nekik, sokkal jobb még, mint hogyha jönne egy komolyabb talajmenti fagy, mert azt azért ugye már nem tudja a növény tolerálni. Hát ez biztos, hogy a növekedésben egy kicsit visszább fogja majd a növényeket. Bízunk benne, hogy minél hamarabb kialakul az a megfelelő tavaszi időjárás, amikor már 10 fok fölé mennek a hajnali hőmérsékletek, és akkor be tud állni egy intenzív növekedés a növények száraiban.
Milyen termesztési technológiákat alkalmaznak nálunk itt a dinnyetermelők?
Békés megyében, Dél-Békés megyében és majd az egész ország területén el lehet mondani, hogy európai színvonalú termesztés technológiával dolgoznak a magyar gazdák. Ez ugye jelenti azt, hogy talajtakarásos csepegtető öntözéssel, felsőfóliás takarással, akár fátyófóliás takarással és a növényvédelmi technológiák maximális betartásával egy európai szintű termelés folyik Magyarországon.
Területnövekedés országos vagy vármegyei szinten az mennyire érzékelhető? A tavalyi év azért egy jó közepes volt, ezt elmondhatjuk.
Hát igen, egy jó közepes év volt, nagyon sok termelőnek éppen nem kedvezett, attól függ, hogy melyik időszakban tudta értékesíteni a görögdinnyét. Ez ugye az idei termelési kezdben meg is mutatkozik, főleg a két nagyobb termesztő körzetben, ahol ugye egy hosszú szegmensben próbálták lefedni a magyar görögdinnye szezont. Azt látjuk, hogy Dél-Békésben lesz egy bizonyos terület csökkenés, és a nyírségben, Szabolcs vármegyében is erre számítunk. Többi termesztő körzetben én úgy látom, ők teljesen más értékesítési rendszerrel rendelkeznek, és én úgy látom, hogy azokban a területekben megmarad az elmúlt évek területe.
Mennyire fontos a szezonnak a kitolása? Mennyire kell, hogy a külföldről érkezett görög dinnyét azt ki tudja szorítani a magyar nagy fóliasátras termelésnek? Ez az egyik legfontosabb része.
Igen, így van. A nagy fóliás termesztésben kiültetett növények már olyan stádiumban vannak, hogy a napokban bekötésre kerülnek az első termős virágok, és szerintem a következő 10 napban ez még fokozódni fog, ami azt jelenti, hogy az időjárás továbbra is optimális lesz, ezekből a termesztő berendezésekből június 10-15-e körül megjelenhet a magyar görögdinnye, és miért tegyünk import görögdinnyét, hogyha a magyar termelőknek van erre affinitása és lehetőségük a szezont előrébb hozni, akkor igenis fogyasszuk a kiváló minőséget magyar görögdinnyét is már június közepétől. A szezon kihúzása pedig azért fontos, hogy ugye az áruházláncokat akár augusztus végéig el tudja látni görögdinnyével a magyar termelő. Azt viszont figyelembe kell venni ebben az időszakban, hogy ezt a dinnyét sem lehet sokkal olcsóbban megtermelni, mint a júliusra szánt görögdinnyét, úgyhogy valójában valahol egy kiegyenlített ár lenne jó, hogy azok a termelők is boldoguljanak, akik a szezont ki akarják húzni, és augusztusra is készülnek magyar áru a magyar fogyasztó részére.
Hajnaltáj, a vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
Sajátos legeltetési eljáráson alapuló állattartásról tartott többnapos szakmai gyakorlatorientált programot a hazai gazdáknak Jim Allison nemzetközileg elismert amerikai szakember. Lendva Dedesen a Szúnyog család birtokán szervezett programsorozat célja az volt, hogy megismertessen a közép-európai állattartókkal egy olyan világszerte ismert és bevált legeltetési technikát, amely a profit növelése mellett védi a környezetet és az állatokat is. Jim Allisonnal Varga Tünde beszélgetett.
Mikor és miért kezdett bele ebbe a sajátos gazdálkodási módszerbe, ami tulajdonképpen az egész világon ismertté tette?
Albert Einstein once said that the mind is like a parachute.
Kezdetben biológusnak készültem, ebből adódik, hogy a növényfajok érdekelnek. Aztán végül agrármérnök lettem. Leginkább a növény-állatgazdálkodás interakció érdekelt, hogy hogyan lehet nagy produktivitást elérni. Tehát hogyan lesz egy olyan innovatív átgondolás után a gazdák zsebében több pénz, úgy, hogy emellett a gazdaság értékes lábakon áll.
Emulate nature.
Mit jelent ez a gazdálkodási technika?
The autolog grazing goes back in time.
A koncepció megértéséhez a földtörténeti korokhoz kell visszanyúlnunk. Arra az időszakra, amikor a nagy legelők, a nagy kérődző állatcsordák a legjobb talajokat állították elő. Ez nem az erdőket jelenti, hanem a szavannás, sztyeppés területeket. Ilyenek a dél-amerikai pampák, az észak-amerikai préri, itt az eurázsiai területeken pedig Ukrajna. Ezeken a területeken az a fajta nagy biológiai produktivitás és talajképződő erő a legelő állatok által keletkezett, méghozzá úgy, hogy a terület a legeltetés után rengeteg pihenőidőt kapott. A gyep gyökérrétege a cukor vagy a zsír típusú molekulák kiválasztása felé indul el. Ha intenzív a legelés, tehát a zöld része le van legelve, akkor folyamatosan cukrot szív vissza a növényzet. A gombák is elszaporodnak, és ez teszi végül humuszgazdaggá, szivacsossá, kiválóvá a talajt.
Grasses when you have more fungi to bacteria ratio.
Ez bárhol megvalósítható? Most itt vagyunk mi Közép-Európában.
I've been in Georgia. I've been in Spain.
Sorolhatnám az országokat a világban, mivel a fotoszintézis és a fűfélék élettana hasonló mindenhol, így a válaszom igen.
And economics are the same everywhere.
Amerikában ez gondolom már elég népszerű nézet, és talán elterjedt Nyugat-Európában is. Eljön Közép-Európába, elmegy egy olyan országba, ahol ez egy teljes újdonság. Mint gondolom, mennyire nehéz ezt átadni, vagy a szemléletet változtatni?
Albert Einstein once said that the mind is like a parachute.
Az a tapasztalatom, hogy azokban az országokban, ahol van agrártámogatás, ott nem akarnak az emberek változtatni, de ahol nincsen, ott sokkal nyitottabbak erre. Mexikóban például semmilyen mezőgazdasági támogatás nincs. Ott egyszerűen nincs más választása a gazdáknak, csak kísérletezni, új megoldásokat találni.
Then they are very interested.
Ebben a világban, ahol minden annyira felgyorsult, annyira a gyors bevétel számít, ebben mennyire talál ő hallgató fülekre?
A third of what you receive per kilo of animal, we can make a profit if we manage correctly.
Ez éppenséggel gyorsabb profitot hoz, ezt kell megérteni. Az első évben megduplázódik, a harmadik évben megháromszorozódik a hasznos állatok száma, ami a profitot is jelentősen növelheti. Ez a technika sokkal több állat eltartására képes, mint a klasszikus folyamatos legeltetés.
Ahogy hallani fogják, a tenyésztők lelkesedése tartja fenn a magyar hidegvérű lófajtát, hiszen ezeknek a tiszteletet parancsoló hatalmas állatoknak nincs állami ménese. Nemrégiben ménvizsgát tartott a Kortobágyon, ahol szigorúan bírálták el a megjelent lovakat. A szakmai egyesület ugyanis arra törekszik, hogy csak a legszebb és legalkalmasabb egyedek kapjanak országos fedezőmén elismerést. Egyébként a hidegvérű lófajták nagy testtömegű, dús izomultságú, nyugodt és megbízható munkalovak. Gyarmati Péter információi.
Évente két tavaszi ménvizsgát tart a Magyar Hidegvéri Lótenyésztők Országos Egyesülete, egyet a Dunántúlon, Kaposváron, egyet pedig a Tiszántúlon, ezúttal Hortobágy Mátán. A két helyszín azért is fontos, mert így könnyebben elérhető az esemény az érdeklődőknek. Hortobágyra vitte lovait Torák Károly is, aki Nógrádból, Karancsberényből érkezett.
Éppen most konferálták fel az egyik lovát, azt mondták, jellemzően sárgák a karancsberényi lovak.
Így van.
Tényleg hármat hozott, vagy csak nekem mondták rosszul?
Ott az egy, meg itt a kettő.
Ezek az állatok valóban hatalmasak, ha némelyik eléri az egy tonnát.
Ez 915 kiló volt, ez 900, a legkisebb 860.
Nem mindenki tudja, nem azért hívják hidegvérűnek őket, mert hideg a vérük, hanem azért, mert nyugodtak, terhelhetők. Önök mire használják ezeket az óriási állatokat?
Igazolása.
Bírják a súlyt?
Bírnak, csak ugye most már gépek vannak mindenhol. Ehhez már ember sem lenne.
Akkor inkább dísznek van?
Próbálunk olyan minőséget tenyészteni, amire azt mondják, hogy valahogy ilyen.
Lovat hoztak, vagy csak érdeklődők, nézelődők?
Nézelődők.
Van is otthon három nekem.
Önnek is van?
Van, igen.
Szerelemből tartja, vagy tenyészti ön is?
Még most nem tenyésztem, de tenyészteni szeretném.
És ön tart lovat?
Igen, de másfajta lipcai.
Gondolkozik azon, hogy vegyen hidegvérűt?
Nem igazán.
Nem?
Nagyon tetszenek, tehát én inkább ezeket a könnyebb lovakat szeretem.
Honnan érkeztek?
Szeged mellől.
Minden tenyésztő szervezet arra törekszik, hogy a tenyészmények, amelyek fedeztetési engedélyt kapnak, azok a fajtának a legkiválóbb egyedei legyenek, mert ugye míg egy kanca élete során általában 6-8 csikót hoz a világra, addig egy mén ma ugyan 10 alatti kancát fedez, de régen 50-60 kancát fedezett egy év alatt.
A vizsgát mindig megelőzi egy előválogatás. Olá János, a Magyar Hidegvérű Lótenyésztők Országos Egyesület társadalmi elnöke a Kossuth Rádiónak elmondta, következetes tenyésztési munka zajlik a szervezetnél.
Az egyesület felel a fajta fenntartásáért. Ennek van egy tenyésztési programja, egy teljesítményvizsgálati bírálati rendszere. Azok a mének, amelyek itt bemutatásra kerülnek, és sok szempont alapján megfelelnek, és törzskönyv osztályba lesznek sorolva, ezek kapnak mén törzskönyvi számot, amely azt teszi lehetővé, hogy országos fedezőmének lehetnek. Tehát ezek a mének fogják a következő ló nemzedéknek a apai ágát képviselni.
Mennyien vannak itt most, és mennyien vannak Kaposváron, mert most egyszerre két helyszínen zajlik. Nagyjából egy időben a ménvizsga.
Februárban volt egy előszelekció, ahol több mint 50 méncsikó jelentkezett a előszelekcióra. Ott, akik beutalót szereztek a ménvizsgára, azok kerülhetnek most itt bemutatásra, és természetesen akiket fel tudtak készíteni, fogadba be tudnak mutatni, ők érkeztek ide meg. Kaposváron 13 méntett sikeres ménvizsgát, itt pedig most 11 mén kerül küllemi bírálatra, utána pedig készségvizsgára, illetve viselkedés vizsgálata is lesz, tehát a viselkedésük is el lesz bírálva.
Tenyésztők, kíváncsiskodók, érdeklődők?
Kíváncsiskodók, tenyésztők is.
Beleszeretett, vagy valahogy megörökölte?
Nem, beleszerettem ezekbe. Csikókot nevelünk.
El lehet adni?
Egyre nehezebb a dolog. Nincs olyan kereslet, mint ezek előtt.
Összesen 8 őshonos mén vonalat tartanak fenn a lelkes tenyésztők, ez lehetne több is a szakma szerint. Olá János, a szakmai szervezet társadalmi elnöke kiemelte, ma már az egész országban elterjedt a fajta.
Kevés az a hidegvérű ló ma, amelyik munkában van, talán egyre kevesebb, de a ménvizsga része az, hogy fogadban történik a méneknek a bemutatása, és húzópróbát is hajtanak végre, tehát a himivar, ahol ugye erősebb a szelekciós nyomás, ott a munkakészség, a karakter, a viselkedés is számításba kerül a végső pontszám meghatározásánál.
A felfeltámadó szél sem tudta elrontani a jó hangulatot a kisalföldi erdőgazdaságnál, ahol a közelmúltban sikeresen lezajlott az erdészek versenye. A megmérettetés során a szakemberek gyakorlati és elméleti tudásukról is számot adtak, a többi között fakitermelési, természetismereti és ügyességi feladatokban mérték össze felkészültségüket, de vadászati feladatok, így lövészet is helyet kapott a próbatételen. A részletekről Keresztes Gábort, a kisalföldi erdőgazdaság erdészeti igazgatóját, a program főszervezőjét kérdezte Gárdonyi Eszter.
Mit foglal magában, milyen feladatokat, elméleti versenyez, vagy inkább gyakorlati?
Elméleti és gyakorlati versenyt is tartalmaz. Az elméleti az egy 100 pontos verseny, ami 50 kérdést merít ki, mind erdészeti szakmai kérdések vannak benne főleg, és van 6 darab gyakorlati feladat, a famagasságmérés, a számbavételezés, gyérítésjelölés, vadászati feladatok, illetve légpuskalövészet feladatszám is van itt a mai napon. 30 erdész versenyzőnk van, ez az erdő mezőgazdaságnak a kerületvezető erdész állománya, és amikor meg lesz a versenynek a végeredménye, akkor őt delegáljuk az országos erdész bajnokságra, amit a Nyír Erdő fog szervezni idén.
Voltak már ilyen kiugró eredményeink?
Igen, minden évben az erdészeink próbálnak maximálisan fölkészülni. Elég nagy a druk, de általában mindig más szokott végezni az elsőjén, úgyhogy mindig más ember tudunk delegálni erre az országos versenyre.
A szervezőknek mi a feladata? Hogyan tudom kontrollálni, hogy mi az, amit ők csináltak, és amit csináltak, az helyese?
A feladatokat úgy válasszuk ki, amik az országos versenyen is vannak. A mérnökség állítja össze a feladatokat. Maga a feladat részeket úgy próbáljuk kitalálni, hogy az adott tájegységhez és a növényzethez megfelelő erdőben a helyi sajátosságokat szoktuk használni. Saját műszaki vezető, illetve erdészetvezető kollégák szokták kitalálni a versenyszámokat, és ők szoktak helyben bíráskodni is.
Ez egy napos verseny?
Ez egy napos verseny szokott lenni, és akkor aki nyer, az képviseli az erdőgazdaságunkat az országos bajnokságon.
Van nálunk olyan sajátosság, ami miatt eltérő a feladat mondjuk a Nyírségtől, vagy a Balatonfelvidéktől?
Igen, mert ugye a magyar erdők mindenhol másod. Itt a mi erdőgazdaságunkon belül is nincs egyforma erdészet, mindegyik saját sajátossággal rendelkezik, mindegyik különleges termőhelyel, különleges növényzettel, úgyhogy ez egy igen nehéz feladat. Szóval, hogyha egy erdész mondjuk itt dolgozik a Kisalföldön, az nem biztos, hogy a Nyírségben hely tud állni, mert teljesen másfajta faállományok vannak, és más kezelési módok.
Vannak fiatalok utánpótláson, mert azt nézem, hogy azért nagyon vegyes az állomány a versenyzők között.
Igen, így van. Most az erdőgazdaságunk pont eljutott arra az időszakba, amikor az idősebb állomány kezd lecserélődni. A kerületvezető kollégáknak több mint a fele 60 pluszos, 60-65 év között van, úgyhogy a fiatalokat próbáljuk összehalászni és átadni nekik ezeket a feladatokat, hogy az öregektől megtanulják azokat, amit itt majd a helyi sajátosságok jellemzik, és akkor majd későbbiekben reméljük, hogy profin hely tudnak állni ezeken a területeken.
Magyarorsi Zsolt és kerületvezető erdész Kisalföldi Erdőgazdaság.
Ugye most elég jó időnk van, bár egy kicsit fúj a szél, nem tudom, hogy ez például számít-e ilyenkor a versenyzésre. Volt esetleg olyan, amit mondjuk az időjárás befolyásol, kicsit nehezebb volt pont emiatt, kicsit könnyebb volt.
Írásbelit a szitben írtuk, nehezebb érdekes kérdésekkel, és a szakmai versenynél nem befolyásolja ez a szél.
Mit kellett csinálni?
Vágás jelölés, tehát egy olyan erdőt, ami gyéríteni kellene, ott kellett bejelölnünk azokat a fákat, amik vágás érettség végéig megmaradnak, azokat a fákat, amik kivágandók, és azokat a fákat, amivel nem kell foglalkozni, hanem ott maradnak, és ez időre.
Van olyan, ami csak itt a mi térségünkben jellemző különlegesség?
Összességében itt a környékben inkább ez a hullámtéri dolog, ahol olyan méretű fák vannak, ami furcsa esetleg egy szárazföldi erdésznek, tehát azért 40 méter fölötti fák, meg 70 centi átmérőjű fák nálunk nem nagyon fordulnak elő, itt a hullámtérben van.
Minden erdőnk szabadon látogatható bármikor, vagy vannak bizonyos korlátozások?
Az erdők nagy része szabadon látogatható, itt viszont a hullámtérben vannak ilyen védett részek, ahol a természetvédelmi hatóság nem biztos, hogy engedi a látogatást. Ez most ugye nagy buli van a sasfészekből, tehát amikor olyan fészkelés van, akkor nem az erdőgazdaság, nem az erdészek, a természetvédelmi hatóság korlátozza ezeket nekünk is, tehát mi se dolgozhatunk mindig ezekben az erdőkben.
Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj. Hamarosan kezdődik a Jó reggelt Magyarország. Mi legközelebb holnap reggel 5 órakor jelentkezünk. A mai adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Rozbora Zoltán, a gyártásvezető Szőlősi Éva és a szerkesztő Bicsák Eszter nevében is köszönöm, hogy ma is velünk ébredtek. Szép napot kívánok! Balogh Tamást hallották.